Olvasókör. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. Olvasókör. Minden hétfőn 20 órától. Szerkesztő műsorvezető Tóth Zoltán.
Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Olvasókörünk ma esti vendége Gró Diana, filmrendező.
Jó estét kívánok!
Véletlenül került a kezembe az önnek egy filmje, amely dokumentumfilm, fekete-fehérben készült, 66 percig tart, és a címe az, hogy Regina. Ez a női név az első női rabbit rejti, hogy ez áll mögötte. Ennek a hölgynek az életéről készült ez a film. Mielőtt belemerülnénk a film történetébe, először azt szeretném kérdezni, hogy Regina rabbi volt. A zsidó vallásban, vagy a zsidó életben mi a rabbi szerepe?
Hát nem vagyok vallástörténész, de én azt gondolom, hogy a rabbinak a szerepe, mint minden más vallásban, a gyülekezet vezetése a legfontosabb, amit szívvel, lélekkel kell, hogy csináljon az ember. Függetlenül attól én azt gondolom, hogy a 21. században egy vallási vezető, ha úgy alakul, akkor miért ne lehetne nő, de hát ez egy későbbi kérdés. A rabbinak a feladata az, hogy a gyülekezete mellett legyen, és nehéz időkben és nem nehéz időkben egyaránt segítséget nyújtson. Egy rabbinak, én azt gondolom, és ez ugyanúgy, mint akár egy papnak, vagy egy lelkésznek, egyaránt azt kell szem előtt tartania, hogy hogyan tud morális segítséget támaszt nyújtani, és azt gondolom, hogy a szociális segítség is nagyon-nagyon fontos. Tehát itt nem csak mindig a Biblia ismeretéről, vagy a Tóra ismeretéről van szó, azt gondolom, mert az idézőjelben az igét hirdetni az nagyon fontos. De én azt gondolom, hogy egy dolog a hirdetés, és más dolog az, hogyha valaki aktívan is részt vesz a rászorultak segítésében, és ez nagyon-nagyon fontos, a szociális érzékenység nagyon fontos, legyen az rabbi, lelkész, vagy bármilyen más vallási vezető.
Vannak olyan egyházak, amelyek határozottan tiltják a mai napig is, például a Római Katolikus Egyház, ugye azt, hogy plebános, tehát pap lehessen valaki, kiadhassa a szentséget az embereknek. Vannak, amelyek kifejezetten megengedik, például a protestáns vallások. A zsidó vallás hogy áll ezzel?
Én úgy látom, hogy egy hatalmas nagy reform megy folyamat, egy reform folyamatában vagyunk, illetve hát tulajdonképpen ez nem egy újdonság, a női rabbiság. 80-as évek végén már ez nagyon elterjedt volt
Amerikában.
1980-ról beszélünk. Előtte hát ez természetesen ez egy csendes egy tabu volt, és nem nagyon verték dobra azt, hogy női rabbikat is felavatnak, de például Londonban a Leo Beck College-ban nagyon sok olyan rabbi növendék tanult, nők, akik aztán vallási vezetőként próbáltak megérvényesülni. Például ide sorolhatnám Közép-Európa első női rabbiát, a Kelemen Katit, akit a londoni Leo Beck College-ban avattak rabbivá 1980-as évek végén, ha jól tudom. De ez egyáltalán nem elismert, és a mai napig ez vitát generál, hogy a zsidó vallásban praktizálhat egy nő rabbiként, vallási vezetőként. Én azt gondolom, hogy ebből nem kellene egy ekkora nagy problémát csinálni. Vagy
de akkor miért csinált filmet Regináról, az első rabbi nőről?
Ez tulajdonképpen számomra nem volt probléma. Ugye a Regina Jónászról beszélünk, akiről filmet csináltam, aki a századforduló, tehát az 1900-as évek elején született, és nagyon rövid életet élt, 44-ben Auschwitzban pusztult el. Regina Jónásznak az élettörténete, az tulajdonképpen nem azért ragadott meg engem, mert ő volt az idézőjelben a világ első rabbinője, az ő történetét nagyon későn fedezték fel egyáltalán, hogy ő így praktizált, hanem azért, mert megismertem az ő történetét, és egy rendkívül értékes és bátor, az önfeláldozó szó az egy picit gicsesnek tűnik, de egy olyan embernek a történetét ismertem meg, akiről úgy gondoltam, hogy nem csak a zsidóknak, a zsidó embereknek kell tudnia, hanem az egész világnak, és pontosan azért találtam érdekesnek az ő történetét, mert noha ő ortodox vallásban nevelkedett, és nagyon küzdelmesen elérte azt, hogy rabbi lehessen, bár ezt nagyon, nagyon hosszú ideig, hát nem az, hogy megtagadták tőle, de inkább akadályozták, hogy ő rabbiként praktizálhasson. Ez nem állította meg abban, hogy ő a vészkorszak, a Hitler-áj idején Németországban, Berlinben a közösségét segítse.
Milyen volt a zsidóság élete Németországban, vagy konkrétan Berlinben, hiszen akkor Regina ugye itt élt. Hogyan lehet jellemezni? Mert a szélsőjobboldali propaganda szerint minden zsidó gazdag, bankár. Mi a valóság?
Igen, hát ezek az összeesküvés elméletek, ezek a mai napig keringenek, és én azt gondolom, hogy nagyon sajnos, ezek nem változnak, ezek a prekoncepciók, nagyon buta és középkori prekoncepciók, hogy ugye a zsidó az gazdag, és zsidó összeesküvés mozgatja a világot, tehát szó nincs róla. Ha belegondolunk abba, hogy tulajdonképpen az egész világon körülbelül 15-16 millió zsidó él, akkor egy picit így nevetséges a össze.
Körülbelül annyi, mint magyar.
10 millió magyar van, igen, 15, igen, és 15-16 millió, remélem nem tévedek, zsidó él az egész világon, szétszóltan a diaszpórában. Izraelben azt hiszem 6 millió, de nem vagyok. Mindegy, nem a számok a lényegesek.
De
a
kérdésre.
A kérdés az, hogy mi jellemezte a Berlin zsidóságát, Berlin vagy Németország zsidóságát. Hát a 20-as, 30-as években egy elég progresszív, sőt, azt gondolom, hogy az első világháború után nagyon fellendült a zsidó élet, például Németországban. Itt ez leginkább annak is köszönhető, de ez a századfordulóra is visszavezethető, hogy közép- és kelet-európai pogromok elől menekültek a zsidók nyugatra. Valaki megállt Berlinben, valaki tovább ment Amsterdamba, és onnan aztán Amerikában folyt tovább a bevándorlás. Vagy illetve hát kivándorlás. Berlin esetében volt egy úgynevezett ortodox negyed, ez a Scheunenviertel.
Budapesten hasonló volt.
Ami Budapesten akár a régi gettó hangulatán, gettó rész hangulatán, Kazinc és Épeselényi 7. kerületre hasonlító, vagy Krakkóban például a Kazimírs negyed létezik. Tehát a lényeg az, hogy oda nagyon-nagyon sok közép- és kelet-európai zsidó érkezett. Nem mindegyik volt ortodox, nem volt mindegyik kaftános, de nagyon-nagyon sokan menekültek, beleértve ugye például a monarchia maradványaiból oda érkező, Berlinbe érkező értelmiségiek, írók, költők, zenészek, zeneszerzők, tehát ott mindenki megfordult Berlinben, vagy ugró deszkaként használva, vagy aztán amellett döntve, hogy ott marad.
A zsidóság rákényszerült az úgynevezett szabad foglalkozások űzésére, mert sokáig, évezredig nem lehetett földbirtokuk, nem meghatározott foglalkozásokat nem űzhettek, ugye már Szent István megtiltotta, hogy só és vámtisztek, izraelita vallásúak lehessenek.
Igen. Tehát a korlátozásoknak sok-sok eredménye van, ugye, hogy az ember aztán hogyan tud boldogulni. A 20-as, 30-as években Berlin, ugye, csak hogy visszatérve a pezsgő életre, a színház, a mozi, a tánc, a kultúra középpontja. Tehát ugye azt mondjuk, hogy a 20-as évek Berlinje, és még nem a Hitler időszakára gondolunk, és nem a gazdasági világválság idejére, azt látjuk, hogy Berlin egy befogadó metropolisz volt. És akkor itt próbált érvényesülni Regina Jónász.
Genau im Mittelpunkt der Welt hat sie der Herrgott hingestellt. Du mein Berlin, Berlin, du Perle an der Spree, wer dich erst kennt, Berlin, der sagt dir nie Adieu, denn deinem Zauber kann man niemals mehr entfliehen. Du mein Berlin, Berlin, Berlin. Berlin, du Perl an der Spree, wer dich gesehen, Berlin, der sagt dir nie Adieu, denn deinem Zauber kann man niemals mehr entfliehen. Du mein Berlin, Berlin, Berlin.
Ő egy ortodox családba született, egy nagyon szegény családba született a berlini Scheinenviertelben, és az édesapja kereskedő volt, az édesanyja talán otthon dolgozott, de annak ellenére, hogy ortodox család voltak ők, a Regina Jónász édesapja nagyon-nagyon szerette volna, hogy a lánya tanuljon. Tehát még az ortodox körökben is, tehát ez nagyon fontos volt, hogy egy lány tanulhasson. Az, hogy valaki aztán elhatározza, hogy zsidó vallási vezetőként szeretne dolgozni, mint nő, ez már egy nehezebb kérdés volt, és noha Berlinben a 20-as évek végén már működött egy modern zsidó egyetem, kényes kérdés lett, hogy ezt megengedhetik-e az erősödő hitleri időszak
alatt. Eddigre ugye már megtörténik a zsidók egyenjogosítása és teljes jogú német állampolgárok, és ekkor jön Hitler.
Igen, hát ugye Hitler 33-ban jut hatalomra, 33 előtt 29-től már eléggé aktív itt az antiszemita hangok azért elég aktívak. 33 után pedig hát nem kell messzire menni, már elkezdődik a a szép nagy évben a jogfosztás és minden, ami lehet. Ugye 35-ben a Nürnbergi törvények, 38-ban a Kristály éjszaka, 39 már itt vagyunk a második világháború kitörésénél. És hát a Regina Jónász, aki 1902-ben születik, és kb. 30 éves, amikor a zsidó egyetemek főiskoláján tanul, és beadja a disszertációját aként, hogy ő rabbinőként szeretne diplomát szerezni, akkor ez gondot okoz a zsidó hitközségnek, amelyben van ortodox is, ultraortodox, konzervatív és teljesen nyitott, és mind férfi, de nem elsősorban ez nem csak hitvita kérdése, hanem az is, hogy az erősödő antiszemitizmusban, ugye itt a zsidó közösségek vezetői nem nagyon értenek egyet. Ugye ez egy kényes kérdés, megválasztható vagy nem, és nem akarnak ebből botrányt. Nem akarják magukra terelni a figyelmet azzal, hogy ők ezen veszekednek, és hogyha megválasztják, az úgy nyilván nagy botrány lett volna.
Szőnyeg alá söprés?
Ez szőnyeg alá söprés, hogy akkor egy vallási tanári diplomát kapott a Regina Jónász. De
nem lehetett rabbi.
Nem lehetett rabbi. Később
tanári diplomát.
Igen, tanári diplomát, és őt ez egyáltalán nem hátráltatta, és nem akadályozta meg abban, hogy ő igenis el akarja érni a célját. És ez nem biztos, hogyha 35-ben ráadásul, 35-ben sikerül neki egy reformközösség, egy reformrabbi mégis kiállítja neki a rabbi bizonyítványt, és akkor készül róla az egyetlen fotó, ami alapján én készítettem a filmet, kicsit a filmre terelve a szót. Én azt gondolom, hogy ő olyan személyiség volt, akit igazából nem a papír érdekelt, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy valakit egy papír, egy hivatalos dokumentum tesz rabbivá, vallási vezetővé, vagy egyszerűen az egyénisége. És én azt gondolom, hogy noha teljes megérdemelte azt a papírt, ami igazolja azt hivatalosan, hogy ő végül is egy rabbiként rabbi diplomája volt, nem ezt tette igazán rabbivá. Őt azt tette rabbivá, hogy azok az emberek, akiknek segített, akik túlélték őt is, vagy akik emlékezéseikben említették őt, olyan sorokat írtak, és azokat az emlékeket őrizték, hogy egy nagyon különleges ember volt, aki mindent megtett azért, hogy bátorítsa az embereket, azokat a zsidókat, és nem zsidókat, és fél zsidókat, akiknek semmi esélye nem volt Németországban a túlélésre.
Az előbb már szóba hozott egy eredeti dokumentumot, még azt a fényképet, amely Regináról a film és a történelem egy valós szereplőjéről készült, azonban én egy másikat is láttam a filmben, mégpedig azt a szavazólapot, amellyel Hitler győzelemre jutott, és ezt követően a hitleri népszavazások eredménye. Egyszerre van jelen Németországban a zsidók teljes körű jogfosztása és egy demokratikus választás eredményére való hivatkozás?
Ez egy történelmi háttér, ugye, hogy a történelmi archívokat használtam fel a filmemben, az egész film, az egész 66 perc tulajdonképpen fekete-fehér, ahogy felvezette, archív felvételekből áll, kor dokumentumokból. Én azt szerettem volna ábrázolni, illetve az volt a koncepcióm, a rendezői koncepcióm, hogy hogyan jelenik meg valóban dokumentált, tehát nem fikciós elemeken keresztül egy életsors, és hogyan tudom életre kelteni Regina Jónász személyiségét, az rabbinő személyiségét, egyetlen egy tulajdonképpen őt ábrázoló fotó alapján. Így jutunk el például ilyen történelmi archívokhoz is, mint mondjuk a szavazólap, a 33-as szavazólap, és minden olyan kordokumentum, vizuális kordokumentum mozgókép, amit amatőr filmesek vagy professzionális filmesek készítettek saját kameráikkal, és azokat a helyszíneket és élethelyzeteket mutatom be, ahol maga a rabbinő is megfordulhatott és láthatta, vagy részese lehetett.
1938-tól egy új intézményt vezetnek be Hitler és a korabeli német kormány, mégpedig azt, hogy kiengedik a zsidókat Németországból, de fizetni kell érte. Ezért fél év alatt a 180 ezer berlini zsidó létszáma 70 ezerre csökken. Akik ott maradnak, mind szegények, mert nem tudják megfizetni azt a hatalmas pénzt, amellyel megválthatják az életüket.
Akinek sikerül, 38 úgy tudom az utolsó időpont, amikor Németország idézőjelben kegyesen kinyitotta még a határait, hogy távozhassanak a szerény lelépési díjat. Ez volt az talán az utolsó időpont, hogy emigrálhattak a zsidók. Aki meg ott maradt, arra gyakorlatilag vált a gettósítás és a koncentrációs tábor. Nyilván nem lehetett, vagy nem tudták, de azt gondolom sejthették, mert ha arra gondolunk, hogy az első koncentrációs táborok, a tábor nem Auschwitz-szal kezdődött, hanem 33-ban már, 33, tehát nem 39-ben vagyunk, 33-ban már felállították például Dachau-t, igaz, politikai okok miatt, de hát mondhatom...
Kommunista zsidó.
Igen, a Lipsi bal. Ezt így
jelentem. Mai korszerű kifejezéssel.
Amit aztán szépen koncepciózusan feltöltöttek, és további lágereket állítottak fel. Tehát visszatérve, Regina Jónász nagyon sokszor felajánlották azt, hogy elhagyhatja az országot, és segítséget kaphat esetleg Amerikából, de ő úgy döntött, hogy nem. Nem hagyja el Németországot, mert egyszerűen nem tudja magára hagyni azokat az embereket, akiknek esélyük nincs. Így ő ott maradt, és hát tulajdonképpen...
Sok keresztény pap is volt, aki együtt került deportálásra.
Igen, tehát pont ismerjünk nagyon sok gyerekmentőt, ugye lengyel, azt hiszem, hogy Korcsák. Nagyon, én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nehéz döntés. Ha valaki a hivatása van hisz, és az élet értelmében azt látja, hogy bátorítsa az embereket a túlélésre, és tulajdonképpen ez a film, ennek a célja nem is az volt, hogy a holokausztról beszéljek, hanem arról, amit a Regina Jónász, a rabbinő képviselt, hogy a túlélés a lényeg, és a jövőben kell gondolkozni. És egy népnek a lényege, aki ugye, ha a zsidóságról beszélünk, a zsidóság, a zsidó nép az nem azért kiválasztott, mert olyan nagyszerűek voltunk, vagy mert ez egy tény, törvényeket kell betartani, felelősséget és példát mutatni arra az emberség bizonyítására és az emlékezés fontosságára. Ugye az zsidó vallásban az egyik legfontosabb időzőjelben utasítás, parancsol, hogy Zahor emlékez. És ez csak azért van, hogy tudjuk azt, hogy honnan jövünk, és az megtörtént eseményekből tanulva jövő fele nézzünk.
Ez az emlékez, ez nem a holokausztra vonatkozik csupán, hanem az egész zsidó történelemre, az a 6000 évre.
Igen, és de tulajdonképpen ez nem újdonság, hogyha azt mondom, hogy mondhatom azt, hogy a Mózes 5 könyvében, de minden vallás szerint a Bibliában tulajdonképpen benne van az emberiség története minden szempontból. Morális, morális tanulságokkal, amiket nem szabadna elfelejteni.
Jenny gedenken in einem Lied gemeinsam verbrachter schöner Stunden.
In einer Zeit, die nun vergangen ist, leben wir schon zusammen, sie und ich. Die Zeit liegt fern, wie hinter einem Rauch. Ich schützte sie und sie ernährte mich. Es geht auch anders.
Ach so, geht das auch?
Und wenn ein Freier kam, kroch ich aus unserem Bett und drückte mich zu meinem Kirsch und war sehr nett. Und wenn er blechte, sprach ich zu ihm: Herr, wenn Sie mal wieder wollen, bitte sehr. So hielten wir es ein gutes halbes Jahr in dem Bordell, wo unser Haushalt war.
In jener Zeit, die nun vergangen ist, war er mein Freund und ich ein junges Ding. Und wenn kein Geld da war, hat er mich angehaucht. Da hieß es gleich: Du, versetz dir deinen Ring. Ein Ring ganz gut, doch ohne geht es auch. Da wurde ich aber tückisch, ja, na weiste, da fragte ich ihn manchmal direkt, was er sich erdreiste. Da hat er mir aber eins ins Zahnfleisch gelangt, da bin ich manchmal direkt drauf erkrankt. Das war so schön in diesem halben Jahr, in dem Bordell, wo unser Haushalt war.
In jener Zeit, die nun vergangen ist, die aber noch nicht ganz so trüb wie jetzt war.
Wenn man auch nur bei Tag zusammen lag,
da sie ja wie gesagt nachts meist besetzt war. Nachts ist es üblich, doch geht's auch bei Tag.
War ich dann auch einmal hops von dir?
Da machten wir's dann so, ich lag dann unter ihr.
Weil er das Kind nicht schon im Leib erdrücken wollte.
Das aber dann doch in die Binsen gehen sollte.
Und dann war aus, doch bald das halbe Jahr, in dem Bordell, wo unser Haushalt war.
Az ember, ha a film címére, illetőleg az emögött lévő történetre gondol, meg arra, hogy fekete-fehérbe készült, akkor itt csak bánat és szomorúságot sejt. De a valóságban a zsidó ünnepek, illetőleg személy szerint Reginát, aki pedig ugye rabbi volt, tehát egy elhivatott ember, őt is megérinti a szerelem, megérinti az ünnep. Hogy van ez, hogy a vészkorszakban az emberek azért tudtak mégis örülni, ünnepelni?
Ez volt a legfantasztikusabb élményem akkor, amikor ezt a filmet összeállítottam, ugye hát minden snitje archívanyagból áll össze, és én a zsidó mindennapok után is kutattam. Tehát ez a film ez nem csak úgynevezett történelmi híradós archívokból áll, hanem úgy próbáltam rekonstruálni a rabbinő életét, mint hogyha egy fikcióban lennénk. Tehát itt az emberek azért végig sétáltak egy parkon, leültek egy kávézóba, jó, most nem a zsidó törvények utáni megszorításokról beszélek, de az emberek utaztak, érezhettek, és azt gondolom, hogy ez a legcsodálatosabb dolog, hogy például olyan archívokat találtam, amikor a zsidó családok otthon egymást fényképezik, vagy táncolnak, nevetnek, örülnek. Muszáj, ez a túlélésnek a lényege, hogy a legesleg nagyobb bajban is muszáj a pici dolgoknak örülni és örömet szerezni, és a szerelem az pedig az ember része. Ha ilyen csodában részesül, amiben például a Regina Jónász részesülhetett a legesleg nehezebb időben, az nyilván erőt adott neki, és ezáltal mindenki.
Egy helyes párhuzamnak tetszett, hogyha az Egyszerelem három éjszakája című zenés vidám műsorhoz hasonlítom, amely Budapest ostroma alatt készül?
Lehetséges, igen, lehetséges. Én azt gondolom, hogy minden történelmi korszakban, tehát mi emberek vagyunk, mindenki ember, a lelkész is ember, a rabbi is ember, a vallási vezető is ember, mindenki ugyanolyan ember, mindenkit ugyanolyan hatás ér, tehát mindenki igenis lehet szerelmes, még a legnagyobb borzalom idején is.
Még a Kádár korszak idején is, még a diktatúrák idején is.
És ahogy tudjuk, a koncentrációs táborokban is volt szerelem. Erőt ad. Nyilván. Tehát ez egy nyílt, azt gondolom nyílt bizonyítéka annak, hogy az ember hús és vér. És ez Regina Jónász esetében nagyon érdekes egy másik rabbival, egy hamburgi rabbival kötötte volna össze az életét, aki ugyanúgy partnere volt abban, hogy ott maradni és segíteni a közösséget.
Hiába itt a puszta szó, akármi szép egy sücki, csak a szúrni, vágni, ütni, marad ultima ráció. Csak a szúrni, vágni, ütni, marad ultima ráció.
Nem, nem, nem ér a nevem, ha a hadsorokon humanizmusom nem törhet át velem. Nem, nem, ez nem az én ügyem, ha annak rendje és módja szerint nem tesznek túl igaz érveink az ő érveiken.
Hiába itt Cicero, Didro, akármi bölcset sütsz ki, csak a szúrni, vágni, ütni marad ultima ráció. Hiába itt a puszta szó, akármi szépet sütsz ki, csak a szúrni, vágni, ütni marad ultima ráció. Elkésett hidd el minden vita és filozófia már, mikor érveivel beleszól, kattogva a gépi gitár.
Hát csak a fegyver kell neked, csak az a fel a barikádra. Legyen inkább méltó fegyvered a tiszta észkritikája.
Jaj, Istenem, újra a régi zene, bágyatni a fogás a pöntjök. Mire jó ma a kritika fegyvere, disznóknak vetni a gyöngyöt?
Barbárkornak vagy a gyermeke, ez a barbár logika rád val. Én büszkén harcolok ellene, humanista kritikával.
De mit ér ma a kritika fegyvere, mikor a bőrödet lecibálják? Sohasem lehetett pótolni vele a fegyvere kritikáját. A fegyvere kritikáját. A fegyvere,
humanista,
a fegyvere,
humanista,
a fegyvere kritikáját. Fiúk!
Bálintot behívták. Ha elviszik, megölik, amilyen élhetetlen.
Hiába itt Cicero, Didero.
Hallgasson már, kérem.
Mit lehetne csinálni?
Sok mindent. Ha például ismered a vezérkari főnököt, tessék ott a telefon, hív fel.
Én ismerek egy őrmestert.
Az a jó.
És mennyiért ad egy felmentést?
Akármennyiért. Bálintnak annyia sincs. És ha összedobnánk? Mit dobunk össze?
Zálogház.
Miért, neked megvan még az írógéped?
Lóverseny.
Hétköznap délelőtt.
Szerkesztőség.
Egy vers 10 pengő.
Az őrmester mennyit kér?
600-at.
Reklámvers.
Telente és nyaranta, nincs ital jobb, mint a planta. Megvan! Ilyet, gyerekek, sok ilyet!
Mi van meg?
A pénz! Felhívom a planta vezérigazgatóját és eladom neki! Rohanj az őrmesteredhez! Vezérigazgató úr! Itt a magyar költészet színejava! Egy költői verseny! Ezek a versek meg fogják győzni az igazi te a legmakacsabb híveit is, hogy az ön műteája jobb! Nem érdemes visszasírni a múltat! A jövő a planta teáé! És Telente, és Nyaranta, nincs ital jobb, mint a planta! Halld az újkor! Szent parancsát, ha teázol, itt a plantát!
Hely!
Mi van? Imádom az angol teát. És most ebben a versben megtavadta.
Angol teá.
Van, amelyiknek narancsvirág illata van. Teá illata van, nem elég az?
Még! Ide!
Nem adom. A lelkiismeretem tiltakozik. Demokraták, plutokraták! Igyák csak az angol teát! Ne ilyen szárazon! Ennek a versnek lelke van!
Demokraták, plutokraták! Igyák csak az angol teát! Nem úgy, aki győzni akar! Plantát iszik minden magyar!
Nem lesz kapható ilyesmi, majd ha béke, majd ha béke lesz, most kell planta teát venni, amíg érte, amíg érdeme.
Zseniális! Ezt nevezem én ihletnek! Add ide! Igazgató úr, ezt hallgassa meg! Nem lesz kapható ilyesmi, majd ha béke...
Hallgasson! Hallgasson az Istenért! Ez a költői remek mű, méltó zenét kíván. Szabad a kagylót?
Nem lesz kapható ilyesmi, majd ha béke, béke lesz.
Nem, azt hiszem, itt nyugodtan fel lehet menni Fiszre.
Nyugodtan. Majd ha béke, béke...
Azt mondja, hogy neki tetszik.
Tudtam! 1000 pengőnél alább nem adom! Énekelje tovább!
Többi még nincs megkomponálva.
Béke...
Na, addig is rögzítsük, ami megvan.
Nem lesz kapható ilyesmi, majd ha béke, béke lesz. Nem lesz kapható ilyesmi.
1943-ban személy szerint Regina is bekerül a koncentrációs táborba, és aztán 1944. októberében Auschwitzra szállítják, és itt eltűnik.
Igen, hát 42-ben Berlinben már összeszedték a zsidó lakosokat, és legtöbbjüket Terezienstadtba az első, vagy keletre, de nagyon sokukat Terezienstadtba deportálták, ezek között volt Regina Jónász is, és itt Terezienstadtban 2 évet töltött. Na most Terezienstadtról tudjuk azt, hogy úgynevezett mintatábornak hívták. A németek ezt a tábort annak, olyan tábornak próbálták beállítani, hogy tulajdonképpen ez egy mintahely, ahol az elhúzoltak remekül érzik magukat.
Erről láttam dokumentumfilmet is az önféli néven.
Kulturális élet folyik, igen, és ezt meg is örökítették, méghozzá abból a célból, és ez a megörökítés ez úgy történt, hogy kivestették a falakat, a forgatás idejére sporteseményeket szerveztek, és a többi, mert előbb-utóbb a Vöröskereszt felfigyelt arra, hogy itt valami nem stimmelhet, és 44-ben egyébként meg is látogatták Terézienstadtot a Vöröskereszt részéről, de hát arra az egy hétre takarosan mindenkit éppen nagyon megetettek, énekeltettek, gyerekek színházban énekeltek, tehát megvolt az egész úgynevezett előadás szervezve.
Egy dizájnos rendezvény.
Egy dizájnos rendezvényel, és amikor ott járt a Vöröskereszt 44-ben, azt mondták, hogy semmi kivetnivalót nem találtak abban a lágerban, a körülményeket egyáltalán nem gondolták, hogy rosszak, mivel hát egy pillanat alatt át lett öltöztetve az a hely. Na most, ami nagyon-nagyon érdekes például, hogy egy propagandafilm is készült erről, ez egy külön misét is megérne ez a történet, ugyanis ez a propagandafilm, ezt a propagandafilmet egy Terézienstadti fogoly készítette, akit úgy hívtak, hogy Kurt Geron. Egyébként a legnagyobb színház rendezők és színészek közé tartozott, és filmrendezéssel is foglalkozott, és ő is 2 éve már ott volt Terézienstadtban, és tudták a nácik, hogy ő filmezéssel foglalkozott, úgyhogy meg tudták zsarolni, illetve fel tudták ajánlani neki azt, hogy amennyiben elkészít egy szakmailag tökéletes propagandafilmet, akkor sem őt, sem a családját nem teszik fel az Auschwitzba futó vonatra, ami minden nap indult Terézienstadtból.
Tehát egy fogolyjal csináltat a foglyok életéről zsarolással egy filmet.
Tulajdonképpen ez volt az ok, amiért a Kurt Geron elvállalta. Leforgathatta a filmet, a filmet már nem vághatta meg. Ennek a filmnek a töredéke megmaradt, ebből használtam fel, ebből a propaganda filmből. Csak egy epizód mondom a sorsokról, hogy Kurt Geron leforgatta a filmet, a vágáshoz már nem nagyon tudott belekezdeni, 2-3 nap múlva ő is a transportban volt. Nagyon, a filmezettekkel együtt, ugye?
Nagyon sokat foglalkoztat az a kérdés, hogy a rasszizmus, a zsidóüldözés elméleti alapjait úgy, ahogy ismerjük, akár a Mein Kampfot Hitlertől, vagy ezennek a rasszizmusnak az ideológusait, de mi az, ami hat a tömegekre? Miért van az, hogy az emberek, a szomszédaik, ahonnét elviszik a zsidókat, azonnal rátörnek a üresen maradt lakásra, elviszik a vagyont? Mi ez a feneketlen vagyonéhség, ami a nem zsidókat, a zsidók ellen hangolja?
Fogalmam sincs. Én azt gondolom, hogy itt nem csak a vagyon. Hogy is?
De ez tény, mert minden berlininek vagyonbevallást, minden zsidó berlininek vagyonbevallást kellett készíteni.
Ugye azt mindannyian tudjuk, tehát a történelem folyamán, hogy az iparosodásban a zsidók nagyon nagy szerepet vállaltak. Tehát az úgynevezett modern Európa, vagy azt mondhatnám Közép-Európa, vagy akár ha monarchiában gondolkodom, hogy a kiegyezés utáni Magyarországon is a zsidó emberek nagyon-nagyon lelkesen investáltak az iparba, fejlődésbe. Virágzást hozott, a polgárosodás elindult, az oktatás, nem a kultúra, ez mind ennek a hozadéka volt.
Az angol és francia királyok legnagyobb kölcsönnyújtói a zsidók voltak.
Én azt gondolom, hogy amikor Nagyon kevés olyan uralkodó volt, azt hiszem, nagyon sajnálatos módon, vagy olyan vezető, akik az közös együttműködést tartották volna szem előtt. Én csak egy példát tudok mondani, az én dédapám, aki Auschwitzban pusztult el, hatalmas patrióta volt, magyar patrióta, első világháborúban büszkén harcolt Magyarországért. Naplójában írta le ezt, deportálása előtt pár hónappal hagyta abba, 44-ben, leírja azt neki, hogy mit jelent Magyarország. És azt is leírja, hogy amikor jöttek a zsidó törvények, és ugyan neki volt kitüntetése, amit az első világháborúban szerzett, akkor ő már nem egy kitüntetett ember volt, hanem csak egy büdös zsidó.
És tehát semmi munkaszolgálatra?
Auschwitzban Mengele jobbra mutatott. Ez volt a... csak azért, mert zsidó. Én azt gondolom, hogy a bűnbak keresés, nem csak a bűnbak, a vagyon elkobzás, én egyszerűen ezt soha nem értettem meg, ez az emberi irítség, tanulatlanság. Mondok egy példát, mert ez nem csak a zsidók megalázásához tartozott ez az úgynevezett vagyon elkobzás. Nemrég jártam a Tiszánál, Tiszadobon, az Andrássy kastélyban. Ez egy csodálatos, a tiszadobi kastély, ez egy csodálatos hely. Azt kifosztották, azt a nép 1910-es, azt hiszem, 10-es években, lehet, hogy rossz évszámot mondok, hatalmas könyvtárral, polgári kultúrával betört a nép, fosztogassunk, ki elvitték a könyveket, és amikor zuhogott az eső, és berekedt a sárba a szekér, az onnan kirabolt, kifosztott műtárgyakkal, könyvekkel, bútorokkal, akkor a szekér kerekét könyvekkel, az elrabolt könyvekkel támasztották ki a sárban, mert hogy nagyon esett az eső. Ez egy ottani történet, ott olvastam, tehát az, hogy mit ér a kultúra, mit ér az érték, mit ér a... Én borzasztóan el vagyok keseredve, hogy nem nagyon változik az emberiség, csak úgy tud változni, hogyha az ember olvas, hogyha nyitott a világra, és hogyha elfogadó, és megismeri másiknak
kultúráját. Vagy ha megnézik az ön filmjét.
Hát remélem, hogy eljött.
Térjünk rá, akkor már konkrétan, mert műsorunk vége felé járunk, a filmre. Ez milyennek a konkrét műfaja? Mert azt hiszem, a hallgatóink zöme is nézi azokat az amerikai dokumentarista filmeket, ahol a római csapatok bőszen harcolnak Attila seregei ellen. Ez is a dokumentumfilmnek egy fajtája, vagy dokumentumfilmjáték. Szóval azonban ezek történelmileg teljesen hiteltelenek. Ezzel szemben az ön filmje történelmileg megalapozott.
Hát nem tudom pontosan meghatározni a filmemnek a műfaját, ugye én mindenevő vagyok, vagy mindent csináló. Én csináltam játékfilmet, dokumentumfilmet, hagyományos dokumentumfilmet, beszélőfejeset is, és követőset is, játékfilmet, kicsit dokumentalistát, realistát, vagy egy picit meseszerűt, és kísérletezni is szeretek. Én azt hiszem, hogy ez a kísérlet, ez egy kísérleti dokumentumfilm, fikciós dokumentumfilm. Borzasztóan szeretek olyan kihívások elé állni, hogy hogyan lehet valamilyen történetet elmesélni, és hogyha a vizuális kihíváshoz az is hozzátartozik, hogy egyetlen egy megmaradt fotó maradt a főszereplőmről, és az ő világát akarom megkreálni. Hát ez tulajdonképpen ez oda vezetett, hogy hogy kizárólag archív anyagokat akartam összegyűjteni. Ez egy 7 éves folyamat volt, tehát azért ez nem volt egy rövid folyamat, amíg elkészült ez a film, de évekig gyűjtögettem azokat az archív felvételeket, amiből aztán úgy éreztem, hogy mindenféle rétegben valahogy oda varázsolom azt a közeget, ahol Regina Jónász élt, és megpróbálom azt az érzést is elérni, minthogyha ő ott lenne a vásznon. Rengeteg női alak bukkan fel. Úgyhogy ez egy kísérleti, nem tudom, kísérleti dokumentumfilm.
Ennek az eredeti archív filmanyag alkotja ezek szerint a filmet, csak ön által összeszerkesztve, összerendezve, de emellett a zene is nagyon fontos. Én mondjuk Marlene Dietrich-et hangját azonnal felismertem.
Például, ugyanis nem, én úgy dolgoztam, hogy ez nem aláfestésként szeretném használni a zenéket, vagy nem csak egy hangulati elemként, hanem kimondottan olyan zenéket választottam, amelyek azokban a abban a korban szóltak, abban az időszakban. Tehát Marlene Dietrich kihagyhatatlan ebből az időszakból, és Berlinből. De ugyanígy a Lotte Lénya, a Bicska Maxi és Brecht világa is kihagyhatatlan 30-as évek Berlinjéből. Tehát én ilyen szempontok alapján válogattam a zenéket is, és hát a zaj, zörej, hogy ugye mindig azt mondjuk, hogy fekete-fehér, ezek archívanyagok, ezek az archívanyagok némák voltak. Tehát én nekem 15-20-30 órás néma archívanyagom volt, ami mögé oda kellett a hangmérnökömmel és a vágommal mögé kellett varázsolni atmoszférát. Például, hogyha elmegy az utcán egy villamos, akkor annak legyen hangja, mert a korabeli felvételen nem volt. Úgyhogy ilyen érzeteket azt például oda varázsolt.
Én magamban úgy kereszteltem el azt a filmet, egy sör mintájaként, hogy ez egy kézműves film.
Biztos, hogy az. Mert minden egyes nitje az hát több mint 300 vagy 400 snitből áll ez a film, és több száz forrásból jöttek a képek, és mindegyik másodpercben szinte egy másik forrást használtam. Abszolút kézműves.
Hol láthatjuk ezt a filmet?
Hát, ugye,
mert az egész világon látták, ezt olvastam az interneten.
Igen, hát ez tulajdonképpen most már lassan 5 éves film, sőt több is, mert 2013-ban volt a magyar verzió bemutatója, vagy készült el 2015-ben a 14-ben az angol, 15-ben a német verzió. DVD-n lehet kapni, vagy megrendelni. Van egy honlapunk www.reginajonaszmovie.com, tehát vagy pedig itthon könyvesboltokban biztos a Pozsonyi úti lángtékában, ez egy nagyon jó reklám nekik, de ott biztos, hogy van.
Ajánlom a hallgatóinknak, hogy mindenképpen nézzék meg ezt a filmet. Ugyanannyiba kerül egy DVD, mint egy mozijegy.
Hát lassan igen, vagy olcsóbb, de hát most ugye én szívemből tulajdonképpen a moziknak drukkolok, de hát ez a koronavírus járvány, ez azt hiszem, hogy ez az egész világot meg fogja változtatni.
Műsoridőnk rövidsége miatt nincs időnk arra, hogy valamennyi filmkészítőt felsoroljuk. Én ezúton is gratulálok nekik. Egy másik fontos dolog, hogy ön által készített filmek mondjuk kitesznek legalább 20 tételt, ha jól számolom össze az internetes adatbázisból.
Igen.
És az ön által elnyert díjak, külön díjak, ilyen-olyan díjak pedig egy újabb egész oldalt kitesznek. Mind dolgozik most?
Hosszú táv futó vagyok, és az a helyzet, hogyha bele szeretek egy témába, akkor nem engedem el, vagy nem adom föl. Nagyon régóta foglalkozom a Tisza Eszlári Per történetével, ugye hát ez is egy zsidó érintettségű téma.
1870?
A 1882-ben történik az eset, 83-ban történik a tárgyalás, ugye a ártatlanul megvádolnak
ez a vérvád.
Egy zsidó közösséget a vérváddal kapcsolatban, és egy a leg, azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatnánk, hogy a legkiválóbb magyar az Eötvös Károly ügyvéd az, aki a védelmüket elvállalja, és brilliáns védőbeszédével gyakorlatilag úgy zárul az ügy, egy év után, egy évig vannak nagyon sok embert letartóztatnak, többségüket, mert természetesen zsidókat, idézőjelben mondom a természetesen, igaztalanul, Eötvös Károlynak köszönhetően egy csodálatos befejezés születik.
Kedves hallgatóim, köszönöm Dianának, hogy eljött hozzánk az olvasókörbe. Örülök, hogy akkor a művészetek olvasóköri palettáját filmmel is tudtuk bővíteni. A jövőben is majd igyekszem beválogatni műsorunkban újabb filmeket, és én biztos vagyok benne, hogy a Tiszaeszlári Vérvád című film, hogyha elkészül, akkor erről szót fogunk ejteni műsorunkban. Még egyszer köszönöm, hogy eljött az olvasókörben. Olvasóinknak pedig azt ajánlom, hogy fölkészülendő egy erre a későbbi filmre, ennek az olvasóköri bemutatójára, addig is menjenek el a könyvtárba, vegyék ki Eötvös Károly könyvét, amely a Tiszaeszlári perről szól, és meg fognak döbbenni, hogy mik nem estek meg abba az időben Magyarországon. Kedves Diana, további sok sikert kívánok önnek.
Nagyon köszönöm, és a meghívást is köszönöm.
Viszont hallásra, hallgassanak minket a jövő hétfőn is. Minden jót kívánok.
Az olvasókör műsorát hallhatták. Művészet, tudomány, közélet. A művészet szabadsága, a tudomány racionalitása, a közélet tisztasága. A jövő héten, hétfőn, 20 órakor is. Szerkesztő műsorvezető, Tóth Zoltán.